Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi.
Mielőtt még belevágnánk a mai témánkba, teszünk egy gyors kitérőt. Elkészült újabb bónuszadásunk, aminek a témája Titanic, ugyanis most áprilisban volt a Titanic elsüllyedésének a 110. évfordulója, és ennek kapcsán készítettünk egy bónuszadást. Nyilván a Titanic történetét mindenki ismeri, úgyhogy olyan dolgokat mutatunk be ebben az adásban, amik kevésbé ismertek, illetve le is döntünk pár olyan mítoszt, ami a Titanic elsüllyedésével kapcsolatban nagyon elterjedt. Úgyhogy akit érdekel ez az adás, az jöjjön Patreonra, és ott ezt meg tudja hallgatni, és mindenkinek köszönjük, aki Patreonon támogat minket.
És akkor vágjunk is bele a mai adásba. A mai vendégünk Barta Ákos történész. Szia Ákos!
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönjük szépen, hogy eljöttél! A mai adásunk témája a budapesti fegyveres ellenállás, amiről írtál is nemrég egy könyvet, aminek Véres város a címe. És ez a könyv úgy indul azon a napon, amikor a németek megszállták Magyarországot. Viszont arra gondoltunk, hogy még mielőtt erre rátérünk, menjünk vissza egy pár évet az időben, egész pontosan 1941-ig, és azon belül is addig a pontig, amíg Magyarország belépett a II. Világháborúba a németek oldalán. Ebben az időben már volt bármiféle ellenállás a németekkel szemben?
Természetesen az ellenállás, a fegyveres ellenállás nem a semmiből jött létre a német megszállás után, komoly előzményekre, hálózatokra épült, ezek mögött pedig emberi kapcsolatok álltak. Azt lehet mondani, hogy az első formája az ellenállásnak az a szellemi ellenállás volt, és az még korábbra is visszavezethető, mint Magyarország hadba lépése, akár egészen Lengyelország lerohanásáig, tehát 1939. szeptemberéig. Bár igaz az, hogy általában az van a köztudatban, hogy az 1941 őszi demonstrációk, háború ellenes tüntetések a Batthyány örökmécsesnél, és másütt, melyek az első úgymond antifasiszta megemlékezések, de azt látjuk, hogyha akár a korabeli sajtót is átlapozzuk, hogy már 1939. szeptemberében voltak, akik kiálltak és hasonló módon tüntettek, például német agresszió ellen Lengyelországban. Tehát ez egy eléggé sokrétű mozgalom volt, és nagyon sokféle csoportok álltak mögött. Tehát például ugye a szociáldemokraták, akik karakán módon határozottan a kezdetektől szemben álltak ezzel a szélső jobboldali vonallal, a nemzeti szocializmussal, mint ahogyan minden szélső jobboldali vonallal gyakorlatilag Magyarországon. De ilyenek voltak, és erről talán kevesebb szó szokott esni, a legitimisták, azok tehát, akik a Habsburg uralkodók jogfolytonosságát hirdették Magyarországon a Horthy rendszerben. De ilyenek voltak a felsőházban, ugye két kamarás törvényhozás volt Magyarországon, az alsóház és a felsőház, és a felsőházban lévő konzervatívok, arisztokraták is szemben álltak, hiszen ezeknek a szélső jobboldali mozgalmaknak mindig volt egy fajta plebejus töltete, és hát ők ezekkel nem feltétlenül szimpatizáltak. Ennek a szellemi ellenállásnak számos formája volt, ugye egyesületek, a két világháború közti időszak, a Horthy korszakon egyesületek egyik fénykora Magyarországon, rengeteg, és nem csak sportegyesület, hanem társadalmi egyesületek. Nyilván ezek részben átpolitizált társadalmi egyesületek, de mögöttük hát ugye óriási tömegek vannak. Ők is megtalálták a módját, hogy hallassák a hangjukat, de hát a legkézenfekvőbb például az irodalom, vagy maguk az újságok, a Magyar Nemzet, vagy a Népszava a kezdetektől fogva szemben állt a nyilas mozgalommal. Például, hogy egy rovatot említsünk, ugye a Szellemi Honvédelem rovata a Magyar Nemzetben, ami Szabó Zoltán, szociográfus Szabó Zoltán, a cifranyomorúság, a tardi helyzet szerzőjéről van szó. Nos, az ő rovata az egy rendkívül olvasott és kifejezetten náci és német ellenes rovat volt a Magyar Nemzetben.
És ezzel tudtak nyomást gyakorolni a vezetésre? Tehát volt bármiféle hatása ennek a típusú ellenállásnak?
Hát atmoszféra teremtésre jó az e fajta ellenállás, politikai befolyásolásra kevésbé, legalábbis egy ilyen tekintélyelvű politikai rendszerben, mint amilyen a Horthy korszak volt, ott azért ilyen módon nehezebb befolyásolni a politikai életet, de az biztos, hogy a bizonyos döntésekben a kormánynak, vagy éppen a kormányfőnek is tekintettel kellett lenni azokra a csoportosulásokra, akik nem mentek az árral, hiszen itt gyakorlatilag azt látjuk, hogy a 30-as évek legvégén, 40-es évek legelején, azért Európában van egy óriási változás, ugye gyakorlatilag Németország Európa jó részét uralma alá hajtja, ilyen-olyan formákban a megszállási rendszer az rendkívül eltérő a különböző országokban, de nagyon úgy fest, hogy itt egy új Európa lesz, és pontosan ez a szlogen, ez az új Európa, amivel a németek úgymond kereskedtek idézőjelben, és erre volt vevőközönség is itthon, szóval nem lehetett azt nagyon látni 1940-ben mondjuk, 40 őszén, vagy akár 41-ben, hogy itt egy németmentes Európa rajzolódna ki. Nagyon nehéz belehelyezkednünk a korabeli embereknek a fejébe, hiszen a visszaemlékezések, melyek 1945 után születtek, már a bukáson keresztül próbálják értelmezni azt, hogy mi történt, de az emberek fejében teljesen más volt 1940-ben vagy 41-ben.
Ugye 1941 nyarán léptünk be a háborúba a németek oldalán, és a könyved 44. március 19-ével kezd, amikor a németek, hát ezt úgy hívjuk, hogy megszállták az országot. Volt-e bármilyen esély arra, hogy megállítsuk ezt a megszállást, és hogyha igen, akkor ez miért vallott kudarcot?
Erre politikai szándék nem volt a kormány, Kálai Miklós volt ekkor a kormányfő, egész egyszerűen diplomáciai megoldásban gondolkodott, valahogyan lavírozzunk, úgy próbáljuk túlélni a háborút, hogy ne sodrodjunk bele a német megszállásba, és lehetőleg azért nyilván a politikai rendszernek az elitje, melynek ugye Kálai is a része volt, azért kapjon valamilyen szerepet 45 után. Tehát a német megszállás elkerülése az egy abszolút cél lett volna, csak hát nagyon szűk volt a mezsgye. Viszont katonai fegyveres ellenállásra nem készült ez a kormány. A politikai megoldás, amit említettem, az például olyan megoldásokra vonatkozott, hogy egy emigráns kormányt létrehozni, szomszédos országokból ezt többen megpróbálták. Erre volt is kísérlet, de a főtisztek, a döntéshozók, a honvédelmi miniszter, vagy akár a honvédvezérkar főnöke nem volt arra kondicionálva, hogy szembeszálljon a németekkel, és hát ugye ez látszott is az elmaradt mozgósítás kapcsán, tehát itt gyakorlatilag az a történész, aki utoljára monográfiát írt, ez közel 40 éve volt a német megszállásról, Ránki György, ő úgy gondolta, hogy még 10 nappal vagy 2 héttel a megszállás előtt lehetett volna úgy csoportosítani erőket, hogy ellenállhattunk volna a németeknek. Ezt később már egyszerűen nem lehetett, nem tudtak reagálni a csapattestek. Azért a mozgósítás a korszakban nem úgy működött, mint napjainkban, itt ennek azért mindenféle logisztikai feltételei voltak. Erre nem volt mód. A németek óriási erőfölényben, és hát elsősorban ugye képzettség és fegyverfölényben nyomultak be 1944. március 19-én, akkor már érdemben nem lehetett semmit tenni.
De gondolom ennek azért voltak előjelei, szóval ez nem egy ilyen derültékből villámcsapás. Tehát akik gondolom német ellenesek voltak, sejtették, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezhet. Ugyanakkor ugye tudunk arról is beszélni, hogy ugye 44 márciusra van a világháborús helyzet, úgymond már megfordult, tehát egyre világosabb az, hogy a Németország ő nem biztos, sőt, már valószínű, hogy nem fog nyertesen kijönni ebből a háborúból.
Hogyne, aki akart látni, az látott, és egyébként a kormány kapta is a jeleket, a csapatösszevonások, német csapatösszevonásokról, mozgósításokról egyértelmű jeleket kaptak, hogy itt mozgósítás lesz. Persze a németek meg dezinformáltak, hogy hát csak hadgyakorlat van, stb. Ez végtelen naivitásra val, hogyha ezt elhitték a döntéshozók, ez valóban így volt. Mindamellett az megint más kérdés, hogy mire volt alkalmas a magyar honvédség, mely önerőből még valószínűleg azokat a revíziós célokat sem tudta volna végrehajtani, mint ahogyan nem is hajtotta önmagában végre, melyeket az ország vezetése hangoztatott és első számú célként megfogalmazott, hiszen más sem harsogott ugye a propaganda, mint hogy mindent vissza, gyakorlatilag a történelmi Magyarország visszaszerzését. Ám erre katonai szempontból nem lett volna alkalmas a legújabb hadtörténeti kutatások szerint a honvédség, egyszerűen nem volt olyan állapotban, hogy ezt megtegye. Nem is így történtek a revíziós sikerek, azok is jó részt ugye diplomáciai tárgyalásoknak az eredményeiként kerültek vissza azok a területek.
És mi történt a megszállás első napjaiban? Tehát volt bármiféle katonai ellenállás?
Erre ugye általában azt szokták mondani, hogy nem volt, ezt lehet egy picit árnyalni ezt a képet. Ugye a Honvéd vezérkar főnöke Szombathelyi Ferenc arról rendelkezett, hogy nem szabad ellenállni a németeknek, ő is kim volt Klesheimben, ahol Hortit kihívta Hitler tárgyalás ürügyén néhány nappal a megszállás előtt. Azért mondom, hogy ürügyén, mert nyilvánvalóan itt már korán hónapokkal korábban el volt döntve, hogy meg fogják szállni Magyarországot, és ez csak arra vonatkozott, azt a célt szolgálta, hogy ne legyen a legfőbb döntéshozók, ne legyenek a legfőbb döntéshozók, a vezérkar főnöke, a honvédelmi miniszter és a legfelsőbb hadúr, vagyis maga Horthy Miklós az országban. Nos, minden esetre úgy rendelkeztek, hogy ne legyen ellenállás, ám ez a parancs nem ért el mindenhová. Az újvidéki garnizonnál például a Péterváradi hídon volt egy félórás összecsapás a németekkel. Itt nem csak a határvédőrök, hanem rendőrök és csendőrök is összecsaptak egyébként. Egy honvéd el is esett ebben az összecsapásban. Hasonló kisebb összeütkézésekről vannak hírek, de ezek nem teljesen megerősítettek Budaörsön, Győröt, Székesfehérváron. Ezeket még további kutatásoknak ellenőrizni kell, hogy itt miről van szó, de én azt gyanítom, hogy valószínűleg itt sem lehet többről szó, mint hogy nem ért oda valami oknál fogva a parancs. Illetve hát szimbolikus események történtek, ugye Balcsi Zsilinszky Endre erre a legeklatánsabb példa, aki a saját tabáni otthonában fegyverrel fogadta a németeket, akik vissza is lőttek. Ez egy több órás húzavona volt egyébként, mert először oda mentek hozzá, próbáltak kopogva bejutni kulturáltan, nem jött válasz, és akkor erősítéssel visszatértek, rárukták az ajtót, és hát ott gyakorlatilag egy kisebb tűzharc alakult ki, két lövést is kapott Balcsi Zsilinszky, és úgy vitték el rabságba. Illetve hát a németek viselkedése, ugye az volt a propaganda, napokig nem is adott hírt erről a sajtó, aztán pedig csak egyfajta segítség, szövetséges segítségnyújtásról írtak, nagyon röviden, szőrmentén, de hát itt abszolút hatóságokként jártak el a németek, hát letartóztatásokat, túlszedéseket eszközöltek, és a konkrét kérdésre meg azt tudom válaszolni, hogy az első héten közel 10 000 embert összeszedtek, tehát ez óriási szám. 1938-ban például Ausztriában, amikor az Anschluss Ausztria Németország általi bekebelezése megtörténik, akkor az első hónapban 20 000 főt fogtak le, de egy hónap alatt, nálunk egy hét alatt mintegy 10 000. Ezek jó része zsidó vagy zsidóként azonosított személy, illetve olyan gazdasági, politikai döntéshozó, akiről azt feltételezték, hogy a kálai féle politikának, tehát az angol szász orientációjú politikának a híve, illetve szociáldemokrata pártnak a káderei, akikről pedig azt feltételezték, hogy mind bolsevisták, tehát a Szovjetunió ügynökei voltak. És hát nagyon nagy számban például lengyel menekültek, akik közül többet agyon is lőttek egyébként a letartóztatás során.
Azt egyébként lehet tudni, hogy a németek milyenféle fogadtatásra számítottak?
Több forgatókönyvvel is készültek, tehát megvolt arra a kész tervük különböző fedőnévvel, hogy mit kell csinálni, ha ellenállás van, ha katonai ellenállás van. Sokáig hezitáltak például, hogy teljes laktanyazár legyen, hogy le kell fegyverezni a magyar hadsereget, magyar katonai erőket, vagy csak legyen laktanyazár, vagy ne legyen semmi. És hát végül a laktanyazár lett a végső döntés, nem fegyverezték le a magyar csapatokat, csak éppen nem hagyhatták el a saját laktanyájukat, tehát az egy eléggé erős döntés volt ilyen tekintetben, megtehették, mert ehhez megvolt a kellő erejük. Tehát igen, többféle forgatókönyvvel készültek.
Tehát 44. március 19 jön a német megszállás, ezt követően drasztikusan megnőttek a német ellenes hangok?
A németellenes hangok, ugye ez is egy hosszú folyamat volt. Amiről a beszélgetés legelején szóltunk, akkor volt a legnépszerűbb a náci Németország Magyarországon, mint ahol máshol is. Tehát ez 1938 és 1941 közti felívelő szakasz, amikor gyakorlatilag uralmuk alá hajtották több mint fél Európát. Aztán az első törést, jelentős törést a magyarországi támogatottságukban az 1943-as év eleje, a Doni katasztrófa, ugye, amikor a második magyar hadsereget hát gyakorlatilag felmorzsolják a keleti fronton, és hát azért itt nagyon sok családban elérkezett az a hír, hogy hát nem fog hazatérni az illető, tehát a rokon. Ergo ezt nem lehetett eltussolni, ez egy olyan mérvű gyomros volt, mondhatjuk, a magyar társadalomnak, ami szemnyitogatónak is mondhatjuk. Nyilván a 43-as év számos más hadászati fordulatot is hozott több szintéren a világháborúban, és aki akart látni, még a propagandisztikus cenzúrázott hadi jelentések között is nagyon jól tudta, hogy mit jelent az, hogy arcvonal kiegyenlítés, például az a visszavonulásnak a náci, és hát a magyar cenzúra is használta, korabeli fedőneve volt, vagy rugalmas elszakadás, ez egy másik eufémizmus, de a újságírók és újságolvasók megtanultak a sorok között olvasni. Ez volt az egyik első gyomros, tehát az 1943-as év, és a német megszállás az pedig olyan szempontból volt egy következő ütés, hogy itt meg teljesen nyilvánvaló volt, hogy hát itt egy bevonulás, egy leszerelés van, hát láthatjuk ugye, hogy a laktanyazár kapcsán már a katonák is elszenvedhették ezt a német agressziót, és azért aki tiszt volt, és a tiszti mentalitásnak része volt, hogy hát a fegyverem van, tehát nem mondhatja meg nekem egy idegen hatalomnak a képviselője, hogy mit tegyek, én föl vagyok esküdve a legfőbb hadúrra, Horthy Miklósra, és hát ugye a feletteseimnek a parancsát hajtom végre, itt meg jön egy szövetséges, és azt fogja diktálni. Ez a katonáknak is jelentős hányadát elfordította a németektől, és akkor a harmadik gyomros, egy kicsit előreugrunk, az pedig majd a nyilas uralom, a nyilas hatalom átvétel lesz, hiszen a nyilas mozgalom az egy ilyen politikai underground volt a Horthy korszakban. Például a politikai nyomozóknak jelentős hányada is a nyilasok után nyomozott, most pedig a nyilasoknak kellett nyomozni, vagy kellett volna, ha éppen azokat a rendőröket is nem rabosították volna. Szóval az volt a harmadik, és hát akkor pedig már a front is gyakorlatilag a Budapest határánál állt szinte kis túlzásra, november elején már Soroksáron álltak a szovjetek, akkor már aki nem akart, az is láthatta, hogy mi van itt készülőben.
És akkor hogyan kezdtek el szerveződni ezek az első fegyveres ellenállók? Mit kell elképzelni? Kik voltak ezek az emberek? Nagyon színes a felhozatal, és hogyan bontakoztak ki ezek a csoportok?
Igen, hát abszolút színes, hasonlóan színes, mint bárhol máshol Európában, ami nagyban különbözik más európai államoktól, hogy itt nagyon kevés idő volt. És ez döntően rányomta a jelét arra, hogy itt gyakorlatilag nem voltak évek, hónapok arra, hogy szerveződjenek a különböző csoportok. Ugye mondjuk az osztrákokat említettük, Ausztriát 1938-tól 7 éven keresztül voltak német megszállás alatt, több mint 6000 felségárulású, hazaárulási pert foganasítottak a náci uralom alatt, tehát ennyi potenciális elkövetője volt az ellenállóknak, és ez egyébként fenn is maradt nekik ez az iratanyag, amit mi nem mondhatunk el, tehát ez egy jól kutatható anyag. De említhetnénk a lengyeleket is, akik 1939. szeptemberében kerültek kettős megszállás alá, ugye először a náci Németország által, majd két héttel később ugye keletről a Szovjetunió által, és mégis ugye 6 év kellett ahhoz, hogy a varsói felkelés 1944. augusztusában kirobbanjon. Hát ahhoz, hogy megszerveződjön egy ellenállás, ahhoz, hogy össze kell ülni embereknek, ez nem egy nyilvános dolog, tehát ezt meg kell szervezni, ennek van egy láncolata, egy hólabdarendszer struktúrája. Különböző ellenálló csoportok jönnek először össze és létre. Nyilvánvalóan ezek saját hierarchiát építenek, de aztán rájönnek arra, hogy egyedül kevésre mennek, össze kell fogni, létrejön egy csúcsszerv. Ez 2-3 év volt Nyugat-Európában is minden államnál, és még ettől számított több hónap, adott esetben szintén egy év az, hogy ez egy katonai felkelésé érjen. Tehát ahhoz meg fegyverek kellenek, hát honnan lesz, az nem terem, azt gyakorlatilag vagy a megszállóktól, vagy a kollaboránsoktól lehet szerezni, vagy deszantoktól, tehát ilyen légi támogatással. De ha nincs légi támogatás, akkor vagy más jellegű támogatás, reguláris hadseregnek a támogatása, akkor nagyon-nagyon nehéz a dolog. Ugye erre a legszomorúbb példa a Varsó, ez egy közismert példa, ahol ugye a Visztula keleti partján ott megállt a Vörös Hadsereg, és hát végignézte azt, hogy kivéreztetik a varsói felkelést. Ugyanakkor nyugaton Párizsnál pedig a szövetségeseknek hadi célja volt az, hogy elfoglalják Párizst, és így a felkelők ebbe be tudtak csatornázódni, aktívan részt vettek, komoly véráldozatokkal, de sikeres volt a manőver, és nem tették földdel egyenlővé a németek is Párizst. Tehát óriási tétje van az időzítésnek, meg az időfaktor az nem állt itthon rendelkezésre. Tehát erre a kérdésre pedig azt tudom mondani, hogy nemzetközi viszonylatban nagyon gyorsan megtörtént. Tehát a magyar front az 1944. május közepén már létrejött, ugye ez egy ernyőszerve volt a magyar ellenállásnak, benne voltak a kisgazdapárt, benne voltak a kommunisták, a legitimisták, református, katolikus szervezetek, különböző katonatiszti körök. Tehát mondhatjuk, hogy egy komoly ernyője volt a magyar politikai spektrumnak. A dolgok jellegéből adódóan azonban nem az első vonalbeli politikusok kaptak ebben helyet, egész egyszerűen azért, mert azoknak jó része azt lefogták a németek és elhurcolták. Hát Mauthauseni koncentrációs táborban ott minisztereket, államtitkárokat, volt kormányfőket is őriztek, például az is kevésbé tudott magyar kormányfőkről, államtitkárokról és főtisztekről, altábornagyokról van szó. Májusban tehát létrejött ez az ernyőszervezet, és hát az legfontosabb célja az volt, hogy megfordítsák úgymond Horthy Miklós. Tehát rávegyék arra, ugye a kormányzó a német megszállás után a helyén maradt, vonakodva bár, de kinevezte a Sztójai Döme által vezetett új kabinetet, és hát utána pedig meglehetősen passzívan, illetve következetlenül viselkedett, bizonyos dolgokban hallatta a szavát, másokban nem, és hát időről időre azért döntéshozóként viselkedett, de nem teljesen következetesen. De jogilag, és ebben a tekintetben ez a legfontosabb, jogilag ott állt a magyar állam élén továbbra is. Ezért a magyar front úgy gondolta, meg hát azért, mert nyilván Horthy tudott rendelkezni katonai fegyverek felett, amiről már beszéltünk is, hogy fegyverek nélkül nem lehet semmilyen felkelés sikeres, ezért ez volt a fő célja, hogy megfordítsák Horthyt, rávegyék arra, hogy kiváljon a német szövetségből, a háborúból is kiváljon, és hogy egyfajta demokratikus változást az élére álljon, vagy legalábbis megkezdje annak levezényelését. Ezt nyilván teljesen másképp gondolta mondjuk Szakasi Csárpád, mint mondjuk Dezsőfi Gyula, de ez volt az a minimum program, a közös nevező úgymond, amire hát összeesküdtek ugye ezek a szereplők, mert ez teljesen illegális dolog volt. Mert számtalan más ellenálló csoport is volt egyébként, volt, amelyeknek sokkal jobb nexusa is volt, sokkal jobb kapcsolatrendszere volt a várral, tehát a Horthyval, meg a kormányzó körül csoportosuló emberekkel. Ilyen például a magyar függetlenségi mozgalomként elhíresült hálózat, ugye a Szent Iványi Domokos diplomata körüli lobby csoport lényegében, de hát ugye Csomós Miklós féle szövetség is, az a Magyar Hazafiak Szabadság Szövetsége, az is sokkal korábban megtalálta a kapcsolatot a várra, és tudott tárgyalni Horthyval, mint a Magyar Front. A Magyar Front abban volt egyedülálló, hogy tényleg pártokból tevődött össze, tehát egyfajta népfrontos jelleget kölcsönzött neki a működése.
És milyen típusú ellenállásokat fejtettek ki ezek a csoportok, milyen akciókat hajtottak végre, mi volt az, amivel próbálták hátráltatni a német megszállást, később ugye az októberi nyilas mozgalom után pedig a nyilasoknak próbáltak ártani.
Igen, hát ugye október 15-éig, tehát még a nyilas hatalom átvétel előtti időszakban ez a lobby tevékenység, ami a magyar front tevékenysége is szorítkozik, tehát röpiratokkal, illegális kiadványokkal próbáltak hangulatot kelteni egyrészt, másrészt pedig különböző memorandumokkal Horthyt bombázták, hogy álljon a németellenes fordulatnak az élére. Már ekkor is volt, még a nyilas hatalom átvétel előtt kisebb robbantások, ezeket főképp a kommunisták, a bizonyos kommunista csoportok hajtották végre. A legismertebb az Gömbös Gyula szobrának a felrobbantása Tabánban, a Döbrentei téren. Ez 1944. október 6-án pont Gömbös halálának a napján következett be, mármint a 8. évfordulón, és hát ugye ezt sokáig úgy interpretálták, hogy egyfajta jeladás, de tulajdonképpen semmi nem történt utána, úgyhogy bajosan értékelhetnénk ezt reálisan jeladásként. Hát ugye a kommunista párt is, kommunista mozgalom is rendkívül úgymond töredezett volt. Tehát különböző csoportokra bomlott, ezeket később frakcióknak bélyegezte az a csoport, mely győztesen került ki ebből a pozícióharcból. És hát mondhatjuk, hogy egyrészt részt vettek ugye a Magyar Frontnak a munkálataiban, de azért ők a saját útjukat is járták, például ez a robbantás abszolút nem illett a profiljába a Magyar Frontnak. De például a zsidómentésből sem vették ki szervezetten részüket, annak ellenére, hogy egy jelentős részük a vezetőiknek zsidószármazású volt, azonban azt gondolták, hogy ez nem feladat, elsősorban most másra kell koncentrálni. Míg ugyanakkor a zsidómentés az több szálon folyt, például egyházi szervezetek foglalkoztak már ezzel, de hát ugye a 44 tavaszán nyarán végrehajtott deportálások tekintetében igen szerény eredményeket lehet felmutatni, majd a nyilas uralom alatt ez már teljesen megfordul, és akkor főleg Budapesten igen eredményesen mentik a zsidókat, ha csak abba belegondolunk, hogy már lassan közel 900 Yad Vashem világigaza kitüntetett van Magyarországról. Ez a szám, ez magasabb, mint ha mondjuk összeadjuk az osztrák, a szlovák, meg a cseh számokat együttesen. Ez a mérleg, ez a serpenyőnek az egyik nyelve. A másikban meg az van, hogy többszörösét is deportálták innen haláltáborokra, mint onnan. Ami meg jó részt abból fakad, hogy a magyarországi zsidóság is sokkal nagyobb volt, kiterjedtebb, mint mondjuk az osztrák, a cseh vagy a szlovák. Szóval itt számháborúban nem érdemes belemenni, de egyfajta viszonyítási alapot kaphatunk ezekből az adatokból. Főképp azért, mert ez egy nagyon jó kutatható adatbázis, és lehet látni, hogy kik voltak a mentők, hol történtek a mentések, és azt mondhatjuk, hogy a nyilasok alatt azért számos motivációból kifolyólag, de itt azért komoly mértékben folyt az embermentés. Tehát ez is egy módja volt, talán erről nem is beszéltünk eddig, a zsidómentés is egy formája volt az ellenállásnak.
Tehát akkor azt ki lehet jelenteni, hogy a 44 márciusi megszállás és az októberi nyilas hatalomátvétel között nem voltak jelentősebb katonai vagy fegyveres ellenállások, és igazából a nyilas hatalomátvétel katalizálta a folyamatokat, és onnantól nőtt meg drasztikusan ennek a fegyveres jellege.
Igen, pontosan erről van szó. Akkor a nyilas hatalomátvétel után jön létre a Felszabadító Bizottság, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága, ezt a Magyar Front és a többi ellenálló csoport hozza létre, és mint a szervezet nevében is benne van, ez már kifejezetten a német és nyilas ellenes felkelés kirobbantására jön létre. Ennek kerül az élére Balcsi Zsilinszky Endre, és ennek a katonai szárnyát vezeti Vitéz Kis János nyugalmazott altábornagy. Hát ez egy tiszavirág életű próbálkozás. November elején jön létre, november 22-e már a Markit körülti fogházban van a vezetőség. Ennek több oka van. A legfontosabb ok, amit már többször említettem, hogy akkor kezdenek szervezkedni, mikor már kertek alatt vannak az oroszok, nincs idő semmire. Tehát egy szervezkedés, az konspiráció, titokban kell tartani, ennek szabályrendszerei vannak. Ezeket egyrészt a tisztek nem tudták, nem ezt tanítják a Ludovikán. Másrészt pedig nem is volt idő arra, hogy úgymond lekáderezzék a jelentkezőket, és a pillanatok alatt beépült egy százados, aki aztán a nemzeti számon kérő különítménynek, a nyilas nyomozószervnek kiadta az adatokat, és felszámolták pillanatok alatt, megszülettek a halálos ítéletek, és hát ki is végezték a legfontosabb vezetőket. Úgyhogy ennek is a megkésettsége, ami kiemelhető. Egyébként az volt a terv, hogy folyosót nyitnak a szovjet vörös hadseregnek, valahol Dél-Pest Csepel magasságában, és ugyanakkor meg a Budapest centrumában átveszik a magyar ellenálló csoportok a stratégiai pontok feletti rendelkezést, uralmat, tehát itt a pályaudvarokról van szó, a rádióról, laktanyákról, és így gyakorlatilag két tűz közé szorítják a németeket és a nyilasokat, akiket felmorzsolják ezáltal. Egyébként ugyanezt próbálták megcsinálni az osztrák, a bécsi tisztek is 45 áprilisában. Nekik még sikerült is kapcsolatba lépni egyébként a vörös hadsereggel, ez különböző okokból itt Magyarországon nem volt sikeres. Azonban azt ott is elfojtották. Még 45 áprilisában is volt annyi ereje a német megtorló apparátusnak, hogy felszámolják az osztrák tiszti szervezkedést, és ott is három embert fölakasztottak. De annyi értelme ott volt a dolognak, hogy különböző hírforrásokon keresztül, amíg az ellenállás kapcsolatba került a szovjet vörös hadsereggel, tisztában lettek vele a szovjetek, hogy hol vannak a főbb német stratégiai pontok, és ez nagyon komoly támogatást jelentett számukra. Néhány nap alatt bevették Bécset azoknak az információknak is köszönhetően, amit az osztrák ellenállók rendelkezésükre bocsátottak. Nos, ha tudjuk, hogy mi történt Budapesten, azért ennek az értékét nem kell lebecsülni, mert hát itt gyakorlatilag legyalulták az egész várost, hiszen egy állóharc, a II. Világháború egyik legborzalmasabb állóharca, állóháborúja alakult ki Budapest ostroma alatt.
A nyilas hatalomátvételt követően, azaz követő 3 napban történt egy esemény, amit kisvarsóként szoktak emlegetni. Erről mesélnél nekünk?
Igen, ez egy elfeledett fejezete a magyar fegyveres ellenállásnak, és az utóbbi években Adler Tamás, Sam Weber, Norbert és mások tanulmányainak köszönhetően már egyre több fény vetült erre. Azért elfeledett, mert valószínűleg nem nagyon maradt emlékező közösség, aki ezt a hagyományt ápolta volna. Ugyanis a Kisvarsó, a Józsefvárosnak a Teleki László tér környéke, ez a most úgy nagyjából a II. János Pál pápa tér környéke. Ez egy ilyen zsibvásár piacszerű övezete volt a Józsefvárosnak, és pontosan azok a kiskereskedő, csencselő, házaló kereskedők laktak a környéken, melyek elég nagy számban olyan zsidóságból rekrutálódtak, és itt elég sok csillagos ház is volt, ahol a zsidókat ugye elhelyezték kényszerűen 1944 nyarától, és itt alakult ki a kormányzói proklamáció, melyben ugye Horthy Miklós bejelentette azt, hogy kiválunk a háborúból, és nem mondta meg azt a seregnek, hogy mit kellene, a hadseregnek, hogy mit kellene tennie, de ugye ez, amit kiugrásként szoktunk említeni 1944. október 15-én. Nos, itt több helyen kilőttek a már mozgolódó, ezt a kiugrást elfolytani igyekvő nyilasokra, és más szélsőjobboldali militarista csoportokra, a keleti harcvonal bajtási szövetség, például ez egy nagyon hasonló alakulat volt, mint a nyilasok, csak ők világháborús veteránok voltak, tehát ők nem csak hőzöngeni tudtak, hanem lőni is, kevesebbet beszélünk róluk, de fegyveres értelemben valószínűleg többet értek, mint a nyilasok a hatalom átvétel idején. Nos, tehát a nyilasokra, kapszosokra elkezdtek néhány Népszínház utca és környékéről Kun utca lőni, és hát 3 napig állt itt a bál. Ez nem azt jelentette, hogy 3 napig folyamatosan lőttek, mint egy akciófilmben, de bizonyos változó intenzitással, néha nem történt semmi egy 1/2 napig, utána meg egy teljesen váratlan erkélyről megint kilőttek. És tartottak is több házat az ellenállók. Az, hogy milyen csoportok, azért nehéz ezt rekonstruálni, mert egyrészt, akik ott voltak, azoknak nagyon nagy részét aztán később a 3 nap elteltével hát vagy deportálták, vagy a helyszínen felkoncolták, megölték. Egy zsidó ellenes pogrommá fajult lényegében ez az ellenállási kísérlet, és akik túlélték, azok sem feltétlenül akartak beszélni róla, mert 45 után egy teljesen más beszédmódja volt az ellenállásnak, ugye ott arról szólt a fáma kis túlzással, 45-48 között még egyébként lapokban itt-ott utalnak is rá, de 1948 és 1989 között ugye az volt a mesternarratíva, hogy a kommunista élcsapat vezette azt a kis ellenállást, ami legalábbis volt, és hát sajnos ugye a horti fasiszták mindent elnyomtak, úgymond, vagy legalábbis nem tették lehetővé azt, hogy Magyarország kiváljon a Német Szövetségből. Tehát ez egész egyszerűen ez a holokausztról sem volt ildomos sokáig beszélni, és hát ez pontosan ebbe illeszkedik, hogy nem nagyon szóltak erről a visszaemlékezők. Harmadrészt, a harmadik oka pedig az az, hogy aki még túl is élte és beszélhetett is volna, a jó része aztán később aliázott, tehát Izraelbe vándorolt. A negyedik oka pedig az, hogy itt azok a cionista csoportok voltak a barikádokon valószínűleg, akik nem is voltak magyarok, tehát itt például a Lengyelország irányából, a néhai Lengyelország irányából, illetve Szlovákiából duzzadt föl a magyar cionista mozgalom a 30-as évek végétől, és valószínűleg azok a csoportok voltak, akik ott rendelkeztek különböző fegyverekkel, ezt kontrollforrásokkal is már lehet igazolni. Nem sokról van szó, egy néhány tucat puskáról, néhány száz pisztolyról, de pont annyi, amivel 3 napig azért lehetett kísérletezni valamit. És hogy nem is tették ezt eredménytelenül, azt leginkább onnan tudjuk, hogy ezt a németek királytigrisekkel, tehát a korszak egyik legmodernebb nehéz páncélosaival tudták csak elfolytani, hát szétlőtték ezt a néhány fészket, és október 17-én aztán, mint aki jól végezte a dolgát, távoztak a városból ezek a csapatok. Tehát igen, ez egy eléggé hősies és sajnos elfeledett része az ellenállásnak, ugyanúgy, ahogyan ugye a testőrség, akik a várban, ugye Horthy rezidenciáját védték, nek a helytállásán is legfeljebb csak ugye élcelődni volt szokás, de hát ők is majdnem egy órán keresztül ott 1944. október 16-a hajnalán helytálltak kisebb más csoportokkal, koronaőrökkel, illetve a vitézi széknek a néhai főkapitányának és az emberjeivel ott a Váralja utcában, több helyütt összetűztek, és hát ugye 6 koporsót a németek is kiraktak, ez a filmhíradós felvételeken lehet látni, tehát legalább 6 német ott elesett, és egy testőrlövész is a testőröknek az oldaláról. Ugyanezek a testőrök voltak, akik ugye tűzharcba keveredtek a németekkel már egy nappal korábban, október 15-én, amikor ifjabb Horthy Miklóst ugye elrabolták, a Skorzeninek szokták ezt tulajdonítani, de ez inkább a Hötlennek, a német elhárításnak a regionális feje, tehát a dél-kelet-európai német elhárításnak a vezetőjének az akciója volt, amiben csak belerondított Skorzeny gyakorlatilag, és ezért torkolott az egész egy nagy lövöldözésbe, mert a Hötliék azok csak lebuktatni akarták ott a kis Horthyt, és azzal zsarolni úgymond az apját, hogy hát itt van a lepaktált Titóval késztények elé állítani, lemondatni, vagy rávenni arra, hogy akkor továbbra is kitartson a németek mellett. De hát a Skorzeny emberei azok nem voltak annyira szofisztikáltak, és egy elég nagy csihipuhi ott kialakult ez a mai március 15-et ér az akkori eskütér környékén, és egy szó mint száz aztán végül ugye elhurcolták a Horthy Miklóst is, úgyhogy ő maga is koncentrációs táborba került.
Igen, a könyved egyik külön érdekessége, hogy erről az elhurcolásról, Horthy fiának az elrablásáról pont azt írtad, hogy ő öveges professzor, az egykori piarista pappont szemtanúja volt ennek, és az ő elmondásából tudjuk, vagy az ő az egyik szemtanú, aki látta ezt a szituációt. Ez külön érdekesség. Viszont visszatérnék még itt a kisvarsói felkelésre és a józsefvárosi lázadásra, vagy nem tudom, minek nevezzem.
Annak nevezem.
Akkor hívjuk lázadásnak. Mi lehet az oka annak, hogy egy háromnapos ilyen, mondhatjuk azt, hogy nem nagy volumenű, de egy ilyen kisebb lázadás nem tud tovább terjedni? Tehát egy nyilas hatalom átvétel van. Miért nem tud tovább terjedni, és egy globálisabb, egy nagyobb lázadás kialakulni akár a városban, amikor tudjuk azt, és látjuk azt egyéb visszaemlékezésekből, meg a könyvedből is, hogy azért elég sok szervezet működött ilyen szigetüzemmódban, miért nem tudtak ők is becsatlakozni akár egy ilyen kisvarsói felkelésbe?
Itt is csak azt tudom mondani, hogy a fegyverhiány, az akut fegyverhiány. Itt fegyver október közepén 2 csoportnak a kezén van, a németeknek és a magyar honvédségnek, a magyar katonai erőknek a kezén. A németek azok nyilvánvalóan a saját érdeküknek megfelelően ekkor már rászánták magukat, hogy a nyilasokat hatalomra juttassák, akit egyébként a többségük az kutyába sem nézett, ha szabad ezt mondanom, tehát ez egy ilyen végső tartalék volt, nekik teljesen más politikai alternatíváik voltak, csak egész egyszerűen eddigre már nem volt nagyon más magyarországi tartalékuk. A katonaság, a magyar honvédség pedig nem kapott, és ez a legnagyobb tragédiája, és ez okozta azt, hogy végül nem sikerült a kiugrást kivitelezni, és hogy budapesti más ellenálló csoportok sem tudtak fellépni, egyszerűen nem kaptak egyértelmű instrukciókat. Hogyha meghallgatjuk, vagy elolvassuk a kormányzó proklamációját, nincsen benne egyértelmű instrukció arra vonatkozóan, hogy oké, most akkor be kell fejezni a harci cselekményt, de hát itt állnak mellettünk a németek, velük mit csinálunk, mert most vagy velük lövünk, vagy beléjük lövünk, tehát egy hadi helyzetben ez a két opció van, nincsen harmadik út, és erre vonatkozóan nem kaptak egyértelmű instrukciókat. Nyilván a különböző tisztek, és ennek óriási irodalma van, egy saját politikai beállítottság vagy temperamentum szerint döntöttek. Egy-kettő volt köztük, aki ellenállt, és akár az életével is fizetett azért, mint mondjuk Györfi Gyula, aki a Mátyásföldi repülőtérnek volt a parancsnoka, igen, ezredesi beosztásban. De gyakorlatilag a többségük nyilván a parancsra várt, hiszen egy katona az parancsot hajt végre. Fegyver pedig igazából az ő kezükön volt, tehát az, hogy a lakosság miért nem mozdult meg, hát azért, mert nem volt nagyon fegyverük, meg nem is az ő feladatuk lett volna. Ugye a sikeres felkelések vagy fordulatok tekintetében a lengyelek egyrészt ugye ott egy 6 éves szörnyű elnyomás volt, másrészt elég nagy rutinjuk volt a konspirációban és az elnyomatásban, harmadrészt pedig azalatt gyűjtötték a fegyvereket is, és kisebb részben aztán kaptak ugye a szövetségesektől is légitámogatást, nem elégséges, de valamennyi mértékben kaptak támogatást. Ott azért lehetett ezt megvalósítani. Hát Itt gyakorlatilag nem volt fegyver az ellenálló csoportoknak a kezén. Egy komolyabb ellenálló csoport volt, vagy raktár, egy depó, a Taurus üzemnek a pincelabirintusában, de hát ezt sem tudták kiaknázni, úgymond, mert gyakorlatilag abban a kaotikus fél napban, ami ott 1940. október 15-e egy órától, egy óra 10 perckor olvasták be először a kormányzói proklamációt, napszáltáig végbe ment, gyakorlatilag németek felfegyverezték a nyilasokat, és megszállták ők maguk a stratégiai pontokat, például a hidakat, egyszerűen nem volt átjárás. Volt még annyi erejük a németeknek, hogy ezt ki tudták vitelezni, és gyakorlatilag a fegyverhiány, ami egyébként onnan is eredeztethető, hogy nem bíztak egymásban a felek, tehát Horthy Miklós és az ellenálló csoportok nem bíztak egymásban. Ez azt eredményezte, hogy hát itt már nem a szellemi ellenállásnak kellett volna közövetkezni, hanem a fizikainak, de nem voltak fegyverek. Horthy nem merte felfegyverezni az ellenálló csoportokat azért, mert nem bízott bennük, és ebben nem, azt mondhatjuk, hogy nem is minden tekintetben volt igaztalan megérzése, hiszen ha mondjuk a kommunista röpiratokat nézegetjük, vagy olvasgatjuk, ahol népnyúzó Horthy fasizmusról van szó, nem biztos, hogy ha ilyeneket olvas magáról az ember, akkor feltétlenül ezeknek a kezébe fegyvert adna. És hát ugye a katonákat sem instruálta megfelelően, ez viszont maximálisan az ő felelőssége, hiszen ott volt a két hadseregnek a parancsnoka, és gyakorlatilag egyértelmű katonai instrukciók nélkül maradt a döntő pillanatokban. Persze azt nem tudjuk, hogyha megkapta volna a döntő pillanatokban az instrukciókat, Veres Lajos vagy Dálnoki Miklós Béla hogyan döntött volna, ez már mind spekuláció, de az tény, hogy nem kapták meg a megfelelő parancsokat.
A hadsereg és a nyilasok között voltak összetűzések?
Minimális volt egyébként, hát ugye említettem a Mátyásföldi repülőteret, de az Andrássy laktanyában is Latorcai ezredesnek a csoportja nem volt hajlandó arra, pedig hát kapacitálták hosszú órákon keresztül telefonon máshogyan személyesen, hogy álljon át. Egy Horthy hű főtiszt volt, és hát a végül fegyveres összetűzésben megsebesítve hurcolták el, ott is meghalt egyébként egy tiszt. De hát nagyon minimális mindez ahhoz képest, hogy mondjuk hogyan lehetett volna egy sikeres kiugrást kivitelezni, ez nyilván nem lett volna egy szép történet olyan tekintetben, hogy vérfürdőt azt nem lehetett volna megúszni, és ha még sikertelen is a vérfürdő, ami mondjuk Varsó esetében történt, akkor az eléggé szörnyű következményekkel járt volna. Ezért is én egy kicsit hangsúlyoznám a fegyveres embermentésnek a szerepét, ami aztán később a nyilas érában meglehetősen eredményes volt, mert azt látjuk nemzetközi összehasonlításban, hogy nagyon, nagyon esetleges a fegyveres ellenállásnak a sikere, de inkább sikertelen, hogyha nem kap hagyományos, reguláris, szabályos hadseregtől támogatást, ugye erről már beszéltünk, akkor gyakorlatilag az van, mint Varsóban, és hát bármennyire is hősies, azért az egy levert felkelés.
Itt arról már beszéltünk, hogy az ellenállók maguk elég színes paletta volt, hogy kik tartoztak oda, tehát itt voltak zsidók, szociáldemokraták, német ellenesek, és még sorolhatnánk. Voltak kiábrándult nyilasok is. Mi a helyzet, ha így külön veszik őket nőkkel? Voltak-e nők az ellenállók között?
Igen, próbáltam a könyv vége felé így összeszedegetni, és meglehetősen nagy számban egyébként, mármint hogy ahhoz képest, hogy mit gondolna az ember. Tehát maga Horthy Miklósnak ugye a menye is, idősem Ilona is a várban konspirált, ő ugye a rádió táviratoknak a dekódolásával foglalatoskodott. Ez is egy teljesen abszurd helyzet egyébként, hogy Horthy azt 1940. szeptemberétől már gyakorlatilag maga is konspirál, mint az államfő egy szűk klikkel, ahogy a nyilasok mondták, próbálja fölvenni a kapcsolatot a szövetségesekkel, aztán később már ugye a szovjetekkel is, mikor ott van már a faragóféle delegáció, és hát ezeket a táviratokat a kor technikai színvonalán, ugye ezek egyrészt lassan jöttek, másrészt pedig különböző rejtjelkulcsokkal ezeket dekódolni kellett, és ebben a munkában vett részt Idelsem Ilona. De hát ugye a kisebb ellenálló csoport, mondjuk Szabó Piroska, ugye, akit szoktak emlegetni, vagy Meixner Alice csoportja, a Várnai Zsenin, ugye ő is egy hölgy, Tehát nagyon-nagyon ott vannak a háttérben a nők, csak kevesebbet szoktunk róluk beszélni. Vagy például azok a szovjet, és ez egy talán meglepő fordulat, azt hiszem ezt a könyvben nem is írtam bele, hogy azok a szovjet partizánok, akiket ejtőernyővel dobnak le, itt az ismertebb a Nógrádi Sándor, meg az Uszta Gyula, meg ugye a Szőnyi, akiről még út van elnevezve, hogy ott ezek ilyen 7-8-10-12 fős légideszantok voltak, akik ejtőernyővel ledobtak valahová Felvidéken vagy Erdélyben. Nos, ott a rádiósok azok általában nők voltak. Nők voltak. De egy ismertebb ejtőernyős, mondjuk a Szenes Hanna, ugye, akinek most már szobra is van Magyarországon, ő is egy brit szabotás csoport, a legfontosabb brit szabotás csoport, az SOE, a Special Operations Executive-nak a szervezésében dobták le. Azonnal lekapcsolták, ahogy átlépte a magyar határt szegényt, és aztán később ki is végezték, tehát tulajdonképpen sok mindent nem csinálhatott. De hát őt Izraelben például abszolút hősként tartják számon. Úgyhogy igen, ott vannak a nők ebben a történetben, csak kicsit meg kell piszkálni a felszínét az egésznek.
Számomra egyébként Szenes Hanna története egészen megdöbbent. Ugye 23 éves volt, amikor meghalt, és Palesztinában képezték ki, hogy jól tudom, vagy Palesztinában utazott. És ma olvastam ezt a történetet, hogy az édesanyja abban a hitben volt, hogy ő még mindig Palesztinában tartózkodik, és amikor megkérdezték tőle, hogy tudja, hogy hol van a lánya, és ő azt választotta Palesztinában, akkor mondták neki...
Margit körúton.
Igen, akkor mondták neki, nem, itt van a szomszédszobában.
Igen. Ez, hát ugye nem kötötték az órára, meg hát technikailag sem volt meg a lehetősége annak, hogy dobok Viberen egy üzenetet anyunak, hogy jövök, tehát ez nem így működött 1944-ben. Nem tudott szólni, és nem is szabadott szólni, hiszen ez egy abszolút titkos akció volt. Hogy mi volt ennek az akciónak a pontos célja, azt talán csak a britek tudják egyedül, mert hogy itt néhány rádióval és kézifegyverekkel ellátott fiatalember, hogy itt megfordítja a német megszállás küszöbén a dolgok menetét, az vagy végtelen naivitásra, vagy végtelen felelőtlenségre utal, de ez csak az én magánvéleményem.
És egy másik ismert név is felmerül, Szent Györgyi Albert neve az ellenállással kapcsolatban. Neki mi volt a szerepe?
Igen, hát ő már a kálai féle diplomáciai tapogatózásokban is be volt vonva, ugye, hát ugye a C-vitamin atya, és Nobel-díjas magyar tudós, ugye abszolút egy celeb mondhatjuk a mai nyelvünkkel, és hát ugye, mint a tudósok általában azért konferenciázgatni kell menni külföldre, kapcsolatokat ápolni, vendégtanítani, nem olyan feltűnő, hogy ilyen ember mozog. És hát ő Ankarába, tehát meg Isztambulba, tehát gyakorlatilag a Törökországba delegálták, és ott vette föl a kapcsolatot a nyugati szövetségesekkel. Ő az a jobb tudós volt, mint amennyire jó titkos megbizatásokat végrehajtó diplomatának minősült. Hát nyilván ez teljesen más habitust is igényel. Elég sok ilyen konspirációs hibát elvétett aztán Magyarországon is. De az biztos, hogy nagyon bátran beleállt ebbe a történetbe, és megvoltak azok a hívei, akik Magyarországon követték. És hát ugye ő Szegeden volt az egyetemen nagyon sokáig. Ott már gyakorlatilag a 30-as évek végén, 40-es évek elején a Turul Szövetség, ami ugye a kor jobboldali diák szövetsége volt, annak egyfajta alternatíváját, egy ilyen demokratikusabb alternatíváját próbálta létrehozni, több-kevesebb sikerrel, de minden esetre jelentős támogatottsága volt a fiatal értelmiségiek körében, és egy csoport, úgymond a Szent Györgyit a zászlajára is tűzte képletesen szólva, és hát ez volt az, amiről már említettem, a Taurus féle csoport, ami tényleg az egyetlen csoport, melynek Budapestnek a fegyverbázisa volt, valószínűleg itt a Lázár Károly testőr altábor nagy vonalán kerültek oda ebbe a pince labirintusba fegyverek, és hát ott elég komoly emberek is találkoztak, tehát mint a Báró Acélede, aki a Magyar Hazafiak Szabadság szervezetének volt az egyik vezetője, vagy Plati Pál altábornagy. Tehát igen, megvoltak ezek a kéznyújtások, csak nem tudott összeállni sehogyan az említett okoknál fogva egy felkelésé, vagy egy jól működő konspiratív szervezetté. Maga Szent Györgyi aztán bujkált, ugye neki nagyon jó svéd kapcsolatai voltak, úgyhogy a svéd követség intézetnek rejtek helyen levéltárosként álcázva bújtatták egy Budapest környéki településen, de lényegében nem tudott már beleszólni ő sem a dolgok folyásába.
Ahogy közeledett egyre inkább a front és a szovjetek, akkor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szinte a nyilasok már egy ilyen értelmetlen küzdelmet folytatnak. Mondom, ezzel párhuzamosan egyre többen álltak ellen a nyilasoknak és ragadtak fegyvert. Könyvedből kiderül, hogy kerületi szinten mozogtak ilyen fegyveres csoportok, akik gyakran nyilas házakat, központokat támadtak meg, illetve a zsidó menekítésben segítettek.
Igen, hát ez a kisegítő honvéd karhatalom gyakorlatilag a hátország biztosítására létrehozott, kicsit olyan, mint a polgárőrség napjainkban, de minden esetre semmiképpen sem ellenálló csoport, tehát ezt a maga a kormány hozta létre, az elődje a nemzetőrség volt, ez a Lakatos kormány alatt jött létre 1944. szeptemberében, és pont azért, hogy a hátországot biztosítsák, a kisebb partizán akciókat meggátolják, és ha valami fosztogatás van például, az klasszikusan ilyen eset, akkor ők azt meggátolják Budapesten. Ez egy területvédelmi szervezet volt, ez azt jelenti, hogy kerületi lebontásban működött, és hát ugye a nyilas hatalom átvétel után nyilasok tudták, nem voltak ostobák ilyen tekintetben, tehát tudták, hogy itt azért a jelentős részük ezeknek a nemzetőröknek ellenük focizik, de arra már nem volt potenciáljuk, hogy teljesen lefegyverezzék őket, mert valakit ezzel kell a feladatokkal el kell látni. Tehát itt annyi történt, hogy átbélyegezték őket kisegítő honvéd karhatalommá, és gyakorlatilag szinte mindenkit a helyén hagytak. És ezek azok a csoportok, melyeknek az értéke akkor nőtt meg, amikor a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága 1944. november 22-én, 23-án lebukott, ugye ez a Bajcsy-Zsilinszky-Kis János féle csoport, ami a budapesti felkelés próbálta kivitelezni, és utána már gyakorlatilag szervezett ellenállás, szervezett embermentés, az ezen a kiska vonalon történt, illetve az embermentés, még a semleges diplomaták, ugye ez egy jól ismert történet, a Wallenberg, Lutz, Born, meg ezek csinálták. De a katonai értelemben a kiska volt a legfontosabb, és ők valóban éjszakánként össze-össze csaptak nyilasokkal, több nyilasházat le is fegyvereztek, és amiben a legértékesebb munkát végezték, az az, hogy ugye kiszabadították többször a Duna mellé, Dunához kísért kivégzendő üldözötteket. Nyilván ez egy fedett ellenállás volt, tehát nem partizánharc, hanem partizánharcnak az előfeltétele az az, hogy teljes illegalitásban legyen valaki. Itt tagkönyvvel, igazolványokkal ellátott, gyakorlatilag rendfenntartó erők voltak, akik a rendet a nyilasokkal szemben is fenn akarták tartani, ennyiben unikálisak voltak. És hát rengeteg katonaszökevény és zsidónak minősített magyar állampolgár is volt soraikban. És még egy mozzanat, ami fontos lehet náluk esetükben, az az, hogy védték az épített környezetet is, erről kevés szó esik, de az, hogy például az angyalföldi gyáraknak egy jelentős hányada, a többsége mondhatjuk érintetlen marad, az egyrészt szerencse, mert nem bombázták le, tehát senki nem tudta hova hullani a bomba. Másrészt viszont az, hogy a németek nem szerelték le, nem hurcolták el, vagy nem robbantották fel. Rengeteg robbantás történt, ugye a magyar híd, a budapesti hidak az a legeklatánsabb példa, hogy az összeset felrobbantották a németek. Hogy ugyanez nem történt meg az angyalföldi vagy az újpesti gyárakkal, ez bizony a kiska csapatoknak is az érdeme, akik üzemőrséget szerveztek, és például ugyanúgy gyermek otthonoknál, ahol rengeteg zsidónak minősített embert őriztek, gyerekeket, ott is őrségekkel próbáltak ennek ellenállni. Tehát egyrészt az embereket mentették, másrészt pedig az épített környezetet is, és e két tekintetben nem is vallottak teljesen kudarcot. A tragédiák így is történtek, mert ha egy 10-12 fős nyilas csoport, mondjuk egy két fegyveres kiska katona által védett gyermekotthonra rárontott, akkor sok mindent nem tudott csinálni, ilyen is volt, és hát tragikus eredménye. De minden esetre azt mondhatjuk, hogy nagyon komoly eredményeket értek el ember is értékmentésben.
És ezt jól érzékelem, hogy ők abszolút csak a nyilasokkal szemben fejtettek ki ellenállást, a németekkel minimálisan, vagy szinte egyáltalán nem?
Igen, mondhatjuk. Visszaemlékezésekben megemlítik, hogy elvagdosták a németeknek a telefonvezetékét is, ilyesmit talán tényleg tettek, de legmarkánsabban a nyilasok ellen. Egyébként ez sem hungarikum, általában a kollaboránsok ellen szívesebben léptek föl külföldön is. Ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy ezt jobban gyűlölték, mert mégis saját vérünkből való, úgymond, legalábbis úgy gondolták. Másrészt pedig picivel kisebb volt a kockázata. A németek kegyetlenül megtoroltak mindent ellenük ért támadást. Erre külön ráták voltak. Nyugat-Európában is 100 embert gyilkoltak meg egy német katonáért, egy kimutatás szerint, tehát egy ilyen parancs szerint. De ez a keleti fronton, különösen, hogyha zsidónak tekintették az illetőt, akkor gyakorlatilag az ezres nagyságrendet is elérhetett, tömeggyilkosságokat követtek el. Még a néhai szövetséges Olaszországban is, amikor egy romai robbantás idején 33 SS-tiszt megöltek, akkor 335-öt, hogy ezt az ötöt miért csapták utána, azt nyilván nem tudjuk, de érződik a tízszeres szorzó. 335 civilt ott megöltek Rómában, amiatt teljesen ártatlanok voltak. Ezt a nyilasok is kisebb mértékben csinálták, de azért nem ennyire iparilag. De például ugye a kommunista akciógárdákról már beszéltünk, az egyik legnevesebb cselekedetük a gömbös szobor felrobbantása mellett egy nyilas nagygyűlésnek a szétzavarása volt 1940. december 3-án. Ez a mostani Erkel Színház, akkor Városi Színház néven futott, és valóban ott nyilas vezetőkkel, államtitkárokkal tartottak volna egy reprezentatív eseményt, amit már előző este berobbantottak, majd a bejáratot az egyik kommunista vezetésű akciócsoport. Egyébként maguk az akciócsoportnak a fiatal tagjaik nem voltak kommunista pártagok, majd ezután nyertek felvételt, de a kommunisták irányították, az tény. És a nyilasok dafkéből is megtartották, ugye ezt kellett demonstrálni, hogy mi nem félünk az ellenállóktól, de bevittek a nézőtérre további bombákat, felrobbantották, és a második bombánál már teljes káosz alakult ki, kitódultak a nyilasok, és nem tudták megtartani a nagygyűlést. Na, csak oda akarok kiukadni, hogy ennek viszont az volt az ára, hogy utána több tucat munkaszolgálatos, tehát zsidószármazású, zsidónak minősített embert gyilkoltak meg, táblát téve a nyakukba, hogy ezt a Városi Színház robbantásért, stb. A környéken. Tehát az ellenállásnak a formái borzasztó kockázatokat rejtenek. Tehát, és a leglátványosabb, amit aztán legjobban el lehet adni ellenállásként, mert hát az ember többsége is, mondjuk például Hollywood is nagyon rájátszik, ha ellenállás, akkor lőnek, vagy robbantanak. És hát tele van ugye Netflix is ilyen filmekkel, ezeket lehet nézni, csak az nincs benne, vagy nagyon kevés olyan film van, amiben benne van az, hogy oké, meg lehet csinálni, csak aztán jönnek és felakasztanak X embert. Azt már nem fogják bemutatni. Sajnos ez így ment, úgyhogy azért én személy szerint nagyon becsülendőnek tartom azt a habitust, amely nem robbantásokkal, hanem embermentésekkel foglalkozott, főleg azért, mert gyakorlatilag az, hogy most szétzavarnak egy nyilasgyűlést, vagy egy sínt felrobbantanak, amit utána összeraknak egy-két óra alatt ismét, az érdemben a hadi gépezetet nem nagyon befolyásolja. Azt gondolom, hogy az nagyon nagy tétje van minden ravasz meghúzásának, különösen egy ilyen kiélezett helyzetben.
Ugye most főleg budapesti eseményeket vizsgáltunk, és mi volt a helyzet vidéken?
Vidéken is megtalálhatók az ellenállásnak a csírái, vagy éppen az eseményei. Már 3 nappal a német megszállás után, tehát március 22-én vagyunk, a Sátoraljai újhelyi börtönből kitörtek például a rabok. Itt jobbára egyébként jugoszláv rabok vannak, ugye ez az időszak, amikor délvidékre ugye bevonult a magyar hadsereg, azt is annektáltuk, úgymond, tehát rengeteg nem magyar származású partizán vagy partizán gyanús személyt őriznek magyar fegyházakban, fogházakban, és így történik ez Sátoraljaújhelyen is. Ez az egyik markáns csoport, a másik pedig a később frakciónak bélyegzett kommunista csoportok, tehát nem azok, nem a kommunista emigráció, a rákosiék, akik ugye az 50-es években uralkodnak Magyarországon, de nem is a Kádár János féle budapesti vonal, akik ugye a Kádár korszak névadói később, hanem azok, akiket később frakciónak bélyegeznek, itt a Deák Májár csoport például, ma már szinte senki nem tud róluk semmit, több tucat emberüket őrzik ott Sátoraljaújhelyen. Nos, ezek a csoportok, mikor hallják, hogy bejönnek a németek, lesz bennük egy olyan félsz, ami most már légből kapottnak mondható, de hát ugye azt ott kellett megítélni nekik, hogy őket le fogják mészárolni a bevonuló németek, és ez volt az a pillanat, amikor a börtön őrségét éppen átvették volna, vagy hát legalábbis ők úgy gondolták, hogy át fogják venni a németek. Egy szó mint száz, már régóta latolgatták, voltak is fegyvereik, lefegyvereztek néhány őrt, és kitörtek, és hát borzasztó vérfürdőt rendeztek utánuk. Az volt a tervük, hogy ugye onnan már nem annyira vészesen messze volt, amíg a korabeli Szlovákia sem, most már szinte határ, a szlovák partizánokkal akartak egyesülni, oda akartak eljutni, de hát a környékbeli erdőkbe, szőlőkig jutottak el, és ott szabályos embervadászat folyt, közel 60 embert öltek meg, vagy ott helyszínen felkoncolva, vagy visszavitték és ott agyonlőve, vagy néhány tucat ellen szabályos bírósági eljárás volt, és azután akasztották föl, akik meg visszamaradtak, azok közül többen öngyilkosak lettek, kanállal ölték meg, borzasztó viszonyok uralkodtak ott, és hát ez egy olyan fejezete szintén az ellenállásnak, ami nem túl közismert, pedig hát 60 ember vesztette az életét ebben. Nyilván fegyencek sok veszíteni valójuk nem volt, mondhatjuk, de hát mi nem történt meg ez a csillagbörtönben például. Úgyhogy ez is egy ellenállás. Ugye Miskolcon például a Mokan Komité, az is egy kommunista szerveződésű ellenálló góc volt, az már 44 őszén. Ők főképp információkat szolgáltattak ki a Vörös Hadseregnek, aminek az értékéről már beszéltünk itt a bécsi vonatkozások alatt, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és a legfrissebb nyugat-európai kutatások, Olivier Viviorkának van egy nagyon jó könyve a nyugat-európai ellenállásokról, ő is arra jut, hogy a legfontosabb az információ, tehát hírszerzési feladatok, amiben igen eredményesek tudtak lenni az ellenálló csoportok. Abban, hogy ők kirobbantsanak valamit és meg is nyerjék, kevesek, de az információ, mert ők ott vannak közelben. Ugye ez még nem az a szint, nem az a korszak, amikor drónokkal berepülünk és meglátunk mindent, egyszerűen nem jutnak hozzá az információk. Ha nincsenek drónok, nincsenek műhold, ott kell lenni valakinek, aki aztán lemorzézza az infót a vonalakon túlra. Egy szó mint száz, ebben jók voltak a Mokan komitének a tagja, és ott Miskolcon át is tudták adni ezeket az infókat. Hát aztán, hogy az frontátvonulás után milyen szerepük volt, az már kevésbé dicsőséges, ők a Málenki robotban is elég erősen segítségére voltak a szovjet vörös hadseregnek, magyarán az elhurcolásokban segítkeztek, mondhatni, hogy kollaboráltak. Úgyhogy ez is egy jelentős ellenálló csoport, és hát ugye azok a légideszantos ejtőernyősök, akikről a beszélgetés elején szóltunk, összesen 1943 nyarától kezdtek el szállingózni nagyobb számban, már 42. januárjában érkezett egy csoport, azonnal le is kapcsolták, 43 nyarától 44 augusztusáig majdnem közel 350 főt dobtak le. De ezeknek a döntő többségét egyébként lekapcsolták, vagy kitörte a lábát. Tehát úgy küldték ki időket, nem tanították meg ejtőernyővel ugrani őket. Tehát ugye annak azért van egy szaktudása, amit igényel a dolog, de erre ott sem volt idő a partizán iskolákban a Szovjetunióban, és nagyon sok közülük gyakorlatilag a földetérés következtében azonnal meghalt, vagy néhány órán belül. De akik életben maradtak, voltak csoportok, akik több száz fős szervezetet is létrehoztak, például erre is van példa, de őket is felszámolták. Ezek a külföldről importált ellenálló szervezet, ezek általában nem hosszú életűek, de hát láttuk ugye, hogy belső szerveződések sem feltétlenül azok a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságában. Úgyhogy ez azért egy jelentős vidéki ellenálló szervezeti góc tudott lenni, de nem minden esetben. Összességében egyébként a ejtőernyős partizánokkal meglehetősen, hát hogy is mondjam, nem is rossz, de vonakodó viszonyban voltak a helybeliek, hiszen rendszeresen tőlük loptak ételt, mert hogyan szereztek volna másképp, tehát gyakorlatilag azért ez nem egy olyan történet, mint ahogyan próbálták eladni 1945 után. Úgyhogy és a magyar partizán elhárítás is jól szerepelt, és hát nem voltak sikeresek ezek az akciók.
A háború végeztével a kommunista rendszer hogyan kezelte ezeket az embereket, akik benne voltak az ellenállásban? Itt eléggé sokféle esetről lehet olvasni. Nagyon függött attól, hogy ki hova tartozott annak idején, ki tudta magát elkönyvelni kommunistának, ki pedig ő egy volt kilépett nyilas volt akár, vagy egy német barát korábban. Mit lehet erről mondani, és mekkora hatása volt az azt követő rendszernek az emlékezet kultúrájára az ellenállókkal kapcsolatban?
Igen, hát változó. Nyilván, ahogy a politikai rendszerek váltották egymást, Magyarországon úgy változott az ellenállás megítélése is. A háború utáni első néhány évben viszonylag szabadon lehetett beszélni, ugye ez a koalíciós időszak. Ekkor megjelentek a polgári csoportoknak is visszaemlékezései, igazoltak olyan ellenállókat is, akik adott esetben korábban nyilasok voltak, vagy szélsőjobboldaliak. Aztán a fordulat éve után, tehát a 40-es évek végétől gyakorlatilag egy ilyen kemény vonalas moszkovita parancsuralmi bolsevik rendszer van Magyarország, mondja Rákosi korszak, és ennek az emlékezet kultúra is teljesen olyan. Itt abszolút a kommunista ellenállásról lehet csak beszélni, méghozzá az a kommunista ellenállás, ami Moszkva hű vonalat követte, tehát itt például a Usta Gyula, Nógrádi Sándor féle moszkvai ejtőernyős partizánok, még belefértek a Fehér Lajos féle akciógárdák, illetve a földesség féle újpesti partizán csopnak mondott csoport, egyébként az is egy kiskaőrség volt, tehát nem olyan partizán, mint például az ejtőernyősök. Ezekről lehetett beszélni. A később a Kádár korszakban aztán ez annyiban oldódott, hogy megmaradt a kommunista élcsapatnak a vezérfonala, tehát ez egy megkérdőjelezhetetlen, még a 80-as évek legvégi publikációknál is ott van, hogy Kádár János vezette a magyar ellenállást, ez le van írva a korszak legkomolyabb kutatójának a kandidátusi értekezésében. Nyilván ő is tudta, hogy ez nem igaz, de hát le akarta tenni a kandidátusit, gondolom. Tehát itt ilyen kompromisszumokra kényszerültek, de azért az látszik, hogy a 70-es évektől már egyre többet lehetett beszélni a polgári csoportokról, például a Szentgyörgyékről, amikről említettünk, vagy a Kiskáról. Itt mondjuk Gazsi Józsefnek a szerepe kutatóként az kiemelendő. Tehát kezdtek nyílni a kapuk. Nyilván, ahogyan a rendszer is puhult, emlékezetpolitikailag is egyre tágabbra vették az antifasizmus kapuit, de ugyanaz volt az értelmezési rendszer, a kommunista csapat, élcsapat vezette az ellenállást, de egyre tágabb lett az a csatorna, akit ide bevezettek, és már lehetett polgári csoportokról is szólni. De nem a súlyuknak megfelelően, meg hát voltak tabu témák. Hát ugye a Molotov-Ribbentrop paktum, tehát az, hogy 39 és 41 júniusa között, hogy mit csináltak a kommunisták, hát ez egy gyönyörű, szép retorikai bűvészmutatvány, ami a visszaemlékezésekben van, hogy azt milyen, hogy tudják elkenni, azt külön tanítani lenne érdemes, mert tényleg az embernek nem tűnik föl, hogyha nem így olvassa ezeket a visszaemlékezéseket. Kálai Gyulának például a visszaemlékezése több tízezer példányban jelent meg, már elképzelhetetlen, nem tudom, Harry Potter hány példányban jelenik meg, de ez tényleg minden polcon ott volt, és ugye uralták az emlékezet politikát, ugye nincsen internet, sokkal teljesen másképp tájékozottak az emberek, meg voltak ezek a könyvek, a három nagy kiadó, Magvető, Kossuth, mi volt a harmadik? Sem akartam mondani. Mindenesetre ezek a nagy kiadóknak a visszaemlékezés sorozatai, és innen tudtak tájékozódni az emberek, sokkal nagyobb értéke volt a leírt szónak, sokkal nagyobb súlya volt annak, amit a történész úgymond megmondott, és ezek a túlélők, akik ugye részt vettek az ellenállásban, ezek egyrészt hatalmi helyzetből szólaltak meg, másrészt túlélőként szólaltak meg, tehát és résztvevőként szólaltak meg, ezzel hitelesítették magukat, tehát amit a Kálai Gyula, vagy mondjuk a Kádár János mondott ellenállás kapcsán, az úgy is volt, mert egyrészt ők a bölcsvezetőink, másrészt pedig ők ott voltak, harmadrészt meg részt is vettek benne. Ez egy olyan legitimációs alap volt, amit nem lehetett a korban megkérdőjelezni. Aztán a rendszerváltozás után meg az történt, hogy a korábbi búvópatakok, meg az emigráció, ugye jelentős része a magyar ellenállóknak, egy részüket félretették, más részüket kivégezték, még kommunistákat is, ugye Sólyom László az itt legjobb példa talán erre. Egy másik részük meg külföldre távozott, mint ahogyan sok más magyarhoz hasonlóan. Nos, ezek a csatornák aztán 90 után visszacsatornázottak, de nem lett egy ilyen egységes magyar ellenállás narratíva, hanem ilyen különböző elbeszélési rendek lettek. Ez olyan szinten ment, hogy külön volt jobboldali, mondhatjuk kis sematizálással jobboldali ellenálló partizán szövetség, és külön egy baloldali ellenálló szövetség, és teljesen más vezetőséggel, teljesen más történetekkel, és tehát minimális kapcsolat volt a kettő között. Azt mondhatjuk, hogy ez az emlékezet kultúra aztán kihűlt, mert egyrészt meghaltak ezek az emberek, másrészt meg kevésbé volt érdekes ez a történet, hiszen itt azért nem volt egy olyan nagy felkelés, amire egy emlékezett kultúrát fel lehetett volna építeni. Mondjuk ilyen szempontból mondjuk a szlovák nemzeti felkelés, ami Besztercebányán volt, az egy valami, amit fel lehet mutatni. Varsó, hát ez pláne. Ilyen nem volt Magyarországon, és a tudományos érdeklődés is más irányokba ment. Elsősorban ugye a kollaboráció, Horthy Miklós felelőssége, a deportálások felelőssége, magyar zsidóság sorsa, a holokauszt, ezek voltak a fő topikok, mondhatjuk, a második világháborús szereplés kapcsán, illetve a katonai döntések, és gyakorlatilag így kifakult és érdektelenné vált ez a történet. Mondhatjuk, hogy sírba szálltak ezek a történetek a túlélőkkel együtt a 2000-es évek környékén.
És ugye a könyvedhez hatalmas forrásanyagot használtál fel. Mesélnél nekünk erről a kutató munkáról, hogy mennyi ideig tartott?
Igen, hát nehéz megmondani, mert előtte Bajcsi Zsilinszky Endréről írtam egy életrajzot, és már lényegében annak egy jó része is az ellenállásra vonatkozott, hiszen ő volt az ellenállásnak az egyik vezetője. De azért úgy nagyjából azt mondhatom, hogy olyan 4-5 év biztos, hogy ráment az életemből erre a kutatásra, de hát van, aki egy fél évszázadig foglalkozott ezzel, mondjuk Pintér István, vagy az említett Gazi József. Tehát nyilván, hogy minden mozaikot az ember a helyére rakjon, vagy legalábbis megkíséreljen, az még ennél is több időt igényel. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez jelenleg egy lezárt történet. Azt gondolom, hogy elég sok mindent sikerült megpiszkálni, elég sok mindent talán sikerült egy kicsit a hely felé billenteni, és akkor most szerencsére elég sok konferencia is szerveződik a témában. Azt gondolom, hogy elindult egy olyan csapatmunka, hogy kicsit többet láthassunk, és jobban a helyére kerüljenek.
Zárásképpen, hogyha egy dolgot kéne kiemelni, hogy mi a legnagyobb sikere a magyar fegyveres ellenállásnak, akkor mit mondanál?
Én az embermentést mondanám, a nyilas uralom alatti budapesti embermentést. Elsősorban azért, mert én ugye a budapesti színhelyekre fókuszáltam, tehát lehet, hogy az ismereteim sem elég mélyek a vidéki szintereknek a megítéléséhez, de az említett például kontrollcsoportnak felfogható Jadvasem-féle adatbázis is ezt erősíti meg, hogy egyenruhában, katonai tekintéllyel, fegyverünkkel az oldalunkon életeket lehetett menteni, és amennyiben ezt az ellenállás részének tekintjük, és én ezt annak tekintem, akkor ez azt gondolom, hogy ami Budapesten ment ebben a tébolydában, ami a nyilas uralom tulajdonképpen volt, ez dicséretre méltó és elismérésre méltó.
Köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és a könyvedet, a Véresváros című könyvet pedig ajánljuk minden hallgatónknak, mert egy nagyon érdekes olvasmány, és ez megtalálható minden könyvesboltban.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Mi köszönjük. Ez volt a 48. adás. Köszönjük, hogy meghallgattátok és velünk tartottatok. A következő adás pedig az általatok megszavazott Túlélni a lehetetlent című adás lesz. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.